Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap hírszerkesztő bemondóját, Domán Vivient hallják. Magyarországot nem a mérete és a hadserege, hanem a politikája teszi fontossá, mondta a miniszterelnök a patrióták madridi csúcs találkozóján. Orbán Viktor hangsúlyozta, Magyarországon nincs kompromisszum a migrációban. A kormány a bevándorlók helyett a magyar családokat támogatja. Az iskolákból kitiltotta a gender propagandát, felszámolta a munkanélküliséget, és Magyarországon Európa legalacsonyabb adóját fizetik a cégek. A pártcsoport csúcs találkozóján 11 pártelnök szólalt fel. A találkozó célja, hogy a résztvevők meghatározzák a következő hónapok stratégiáját, a nemzeti szuverenitás, a szabadság és az európai identitás védelme, valamint a tömeges bevándorlás elutasítása mentén. A magyar közösség szülőföldön való boldogulásáról, a szegedi BioID gyárról és a határátlépés felgyorsításáról beszélt a szerb köztársasági elnök, a vajdasági Török Kanizsán. Alekszandraj Vučić elmondta, magyarországi partnereikkel azon dolgoznak, hogy átjárhatóbb legyen a két ország közötti határszakasz. A napokban érkezik az emelt minimálbér és szakmunkás minimálbér, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője. Palóc André elmondta, a béremelés közvetlenül 1 millió munkavállalót érint, de az más munkavállalók bérére is hatással van. Hozzáfűzte, a kormány gazdasági intézkedéseinek köszönhetően idén tovább javul a gazdaság, valamint a családok helyzete. A vállalati e-autó program teljes keretösszegének háromnegyedére érkezett be igény. A 30 milliárd forintos forrásmennyiség csak nem egynegyedét már ki is fizették a nyertes pályázóknak. Az állam járművenként 2,8 és 4 millió forint között ad támogatást a céges autóflották zöldítésére. A Podmanicki Mozgalom fővárosi frakció vezetője szerint a MOHU-tól van az a pénz, amiből a budapesti közművek képes megvenni a Rákos rendezői telket. Vitézi Dávid az Indexnek azt mondta, hogy a rendelkezésre álló 33 milliárd forint elég az első két részlet kifizetésére. A MOHU szerint biztosan nem a hulladék koncesszió bevételeiből veszi meg Rákos rendezőt a főváros. Kiemelt támogatáshoz jutnak a hallgazdaságok az ökoszisztéma szolgáltatásainak megőrzésére és fejlesztésére. Első körben 15 hallgazdálkodási projekt részesült támogatásban 1,4 milliárd forint értékben. A pályázat keretösszege pedig 3,2 milliárd forint. Újabb izraeli túszok szabadultak ki a Hamász fogságából. A három férfit a Vörös Kereszt képviselői vették át a terrorszervezettől Gázában. Izrael cserébe 183 palesztin foglyot enged szabadon, 18-an életfogytig tartó börtönbüntetésüket töltötték. Végül az időjárásról. Az ország legnagyobb részén legfeljebb csak vékony fátyolfelhőzet lesz az égen, de a Dunántúlon és a középső területeken időszakosan vastagabb is lehet a felhő takaró. Csapadék nem várható, a délkeleti szél főként az Észak-Dunántúlon lesz élénk. A hőmérséklet 3 és 9 fok között alakul, estére majd mínusz 3 és plusz 4 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
Baroncó Attila, séffel beszélgetek. Benne vagyunk már a farsangi időszakban, és ezért természetesen mai műsorunk témája mi más is lehetne, mint a farsangi étkezési szokások és a farsanghoz kapcsolódó finomságok.
A farsang az vízkeresztül halmazú szerdáig tart, tágabb értelemben. Többek azt mondják, hogy farsang igazából a húshagyó keddet megelőző hétvége, tehát farsang péntek, szombat, vasárnap. Farsang farkának is mondják ezt a pár napot, illetve a húshagyó keddet. De a magyar népszokásokban farsang ugye hosszabb időszak, és talán a karácsonyi ünnepkör után az egyik ilyen legjelesebb ünnep már, ami az étkezést illeti. Tehát elsősorban ugye disznótoros ételeket fogyasztanak, ez a legkézenfekvőbb. Ez volt régen, ma már ugye a gasztronómiai paletta sokkal színesebb, gazdagabb, és ugye a bálok időszakában a bálokat rendező éttermek, ugye a bálokba főző séfek ugye előrukkalnak mindenféle újdonsággal, újításokkal. Ezekről is ejtünk szót. Menjünk vissza a hagyományokhoz. A farsang idején, mivel ugye mulatozás ideje, ilyenkor több alkohol is fogy, divatosak voltak a savanykásabb ételek. Pontosan azért, hogy alkoholtól megterhelt gyomrot kicsit megnyugtatta. Gondolok itt tejfölös levesekre, azon kívül a különféle káposztákra, ugye, ami természetesen savanyú káposztából készült, vagy a hideg étkekre, tehát ilyenek a kocsonya különféle változatai, vagy a töltött sültek, ugye, aminek az a nagy előnye, hogy mind melegen, de hidegen is kiválóan fogyasztható. És hát meg kell említeni itt a télnek jellegzetes salátáit, ugye a savanyú káposztából készült salátaféleségeket, illetve a krumpli salátákat, ugye, aminek nagyon sokféle változata van. A magyar konyha arról híres, hogy például 17 féle burgonya levest ismer, de salátát is, krumpliból legalább 10 félét biztos, hogy ismer. Ezek mind-mind jellegzetes farsangi ételek, és hát a farsangnak ugye a legjellegzetesebb étele, az édessége, ugye a farsangi fánk, vagy szalagos fánk, amit mindegyik háziasszonynak szinte van rá receptje, ő arra esküszik, és hát ez a háziasszonynak, ha a szalagos vagy farsangi fánk valóban úgy sikerült, hogy gyönyörű, szép, széles, fehér szalag van a fánk oldalán, és szép pirosra sül, ez egyfajta dicsőség és büszkeség is volt. Mint említettem, a újabb farsangi szokások bálok idején megjelentek a büféasztalok. Ezeknek az a nagy előnye, hogy a mulatozó közönség bármikor, amikor megéhezik, az asztalhoz fáradhat, kénye kedve szerint válogathat az ott lévő finomságokból. Ezt ugye régebben úgy hívták, hogy svéd asztal, de a szakmában ezt nem igazán szeretik. Maradjunk inkább ennél, hogy büfé asztal. És itt hideg, illetve meleg ételeket is elhelyeznek. Ennek a nagy előnye az, hogy nem kell külön asztalt megteríteni, tehát a bálozó helység nagy része megmaradhat táncparketnek. Az ételek olyanok, amit akár állva is el lehet fogyasztani, ugye egy villával. A lényeg az, hogy apró falatok legyenek. Itt jelenik meg ugye ez az úgynevezett szalon töltött káposzta, ami nagyon picike, és szinte csak egy falat, tehát egy villára felszúrva el lehet fogyasztani. Vagy a különféle töltött húsok, amiknek az átmérője kicsi, finom, mintázatú töltelékekkel töltik meg, felszeletelik, és hidegen vagy kocsonyázva kerül a büféasztalra.
Természetesen a mostani alkalomra is készültünk konkrét receptekkel, melyeket ajánlhatnánk most a hallgatók figyelmébe.
Hát létezik ilyen tipikus farsangi étel, a bácskai húsleves, aminek tulajdonképpen az a lényege, hogy egy normál, hagyományos húslevest főzünk, csak miután leszűrtük a húslevest, egy tojássárgával elhabart néhány deci tejföllel sűrítjük a levest, és ebben a levesbe helyezzük vissza a földarabolt húst, illetve a zöldséget, és ízlés szerint lehet savanyítani citrommal, és ennek a levesnek a betétje nem főtt tészta, hanem párolt rizs. Elmondanám a legényfogó levesnek a receptjét, ami egy nagyon kiváló és ízletes leves, ugye farsang lévén a fiatalok a mulatságok idején ugye szemelhetik ki a jövendőbeli párjukat. Főleg lányoknak ajánlom ezt a levest, tanulják meg, készítsék el, és akkor biztos, hogy sikerük lesz a legényeknél. A hozzávalók sertéslapocka, vegyes zöldség, gondolok itt petrezselyemgyökér, sárgarépa, zellergumó, vörös hagyma, fokhagyma, aprított gomba, csirkemáj, csirkeszív, tejföl, tejszín. Mennyiségeket nem mondok, mert ez a leves tulajdonképpen szabadon készíthető, tehát nincs olyan szigorú receptje mondjuk, mint egy süteménynek, ahol pontosan adagolni kell a hozzávalókat. Tehát kiki tetszése szerint, aki húsosabban szereti, természetesen használjon több húst, aki zöldségesebben, az több zöldséget. Olajon megdinszteljük a finomra vágott vörös hagymát és fokhagymát, majd rádobjuk a vegyes zöldséget és a felkockázott húst, majd addig dinszteljük, amíg a levét el nem fövi, az eresztett levét, akkor egy kanálnyi paradicsompürét keverjünk bele, hagyjuk meg, míg az olajban kioldódik a színe, és utána öntsük föl vízzel, vagy tetszés szerint csontlével, és a hús puhulásáig főzzük. Amikor a hús és a zöldségek megpuhultak, akkor habarjuk be tejfölből, tejszínből készült habarással, és ekkor adjuk hozzá a felaprított, felkockázott csirkemájat, illetve csirkeszívet, és majd amikor ezzel is felfőtt, akkor ízesítsük. Kaporral, sóval, borssal, citromlével, vagy aki savanyúbban szereti, ecettel is ízesítheti, és amikor felfőtt, akkor egy tojásból készítsünk galuskát, és szaggassuk a levesbe. Forraljuk ki még egyszer alaposan, és csészékbe, tányérokba tálalva szervírozzuk.
Édességekkel is készültünk a mai alkalomra, természetesen farsanghoz a fánk az, ami kapcsolódik. Mi most két érdekes fánk recepttel is megajándékozzuk Önöket, melyek lennének ezek?
Elmondanám a klasszikus farsangi fánknak a receptjét, de azt követően pedig egy másik fánk, a túrófánknak a receptjét. Farsangi fánk hozzávaló, itt pontos mértékegységeket mondanék, mert ugye a tésztáknál azért ez lényeges dolog, hogy a megadott mennyiségektől ne nagyon térjünk el, illetve hát itt is azért létezik kinek-kinek saját receptje. Tehát farsangi fánk hozzávalói, fél kiló liszt, 8 tojás sárgája, 10 deka vaj, 3 deka élesztő, körülbelül 3 deciliter tej, 5 deka porcukor, 1 evőkanál rum, 1 citrom, só és zsiradék. 1 deci langyos tejben megáztatott élesztővel, 8 deka liszttel, 2 deka cukorral kovászt készítünk, és langyos helyen megkelesztjük. A tojássárgákat 3 deka cukorral kikeverjük, a rumot hozzáöntjük, citromhéjat reszelünk bele, a többi lisztből langyos tejjel, egy kis sóval középkeménységű tésztát keverünk, hozzáadjuk a bekevert tojássárgáját, a megkelt kovászt, jól összekeverjük. Azután fokozatosan háromszorra hozzáöntjük a fölolvasztott langyos vajat, majd fakanállal jól kidolgozzuk a tésztát, amíg hólyagosodni nem kezd, és a fakanálról le nem válik. Ekkor kissé belisztezzük, és ruhával letakarva langyos helyen keresztjük. Ha megkelt, lisztezett deszkára borítjuk, megfelelő vastagságúra kinyújtjuk, fánkszaggatóval kiszúrjuk, lisztezett ruhára rakjuk, és letakarva ismét kelni hagyjuk. Ha megkelt, a tészta közepét ujjunkkal egy kissé benyomjuk, és a benyomott oldalával tesszük nem túl forró zsírba. Egyszerre ne tegyünk sokat a zsírba, előbb fedő alatt sütjük, majd ha szép világosra, barnára pirult, megfordítjuk, és fedő nélkül készre sütjük. A kisült fánkokat szitára vagy rácsra szedjük, lehetőleg azonnal tálaljuk vaníliás porcukorral meghintve. Külön csészében hígított barackiszt adhatunk hozzá, ebből a mennyiségből körülbelül 25 nagyságú fánkot süthetünk, a fánkot az ország egyes vidékein perecnek is hívták. Ezt a fánkot még el lehet készíteni töltve is, lekvárral töltve, de ehhez hagyományos házi készítésű szilva lekvár szükségeltetik, és amikor benyomtuk a fánk közepét az ujjunkkal, akkor egy teáskanálnyi kemény szilva lekvár tegyünk bele, és a tésztát húzzuk össze a tetején, és így hagyjuk tovább kelni, és utána ugyanúgy süthetjük, mint az előző fánkot. Azért szükséges ez a kemény szilva lekvár, hogy a zsíradékba hű hatására ne folyjon ki a lekvár. Egy másik érdekes fánk, ami lényegesen egyszerűbb elkészíteni, mint a farsangi fánkot, de legalább olyan ízletes, a túrófánk. Ennek a hozzávalói fél kiló friss tehéntúró, 25 deka liszt, 2 tojás, 10 deka porcukor, egy csipet só, egy késhegynyi szódabikarbóna, olaj a kisütéshez, és fahéjas porcukor a hintéshez. A túrót áttörjük, hozzáadjuk a lisztet, és elmorzsoljuk vele. A tojássárgáját habosra keverjük a porcukorral, a sóval és a szódabikarbónával. Hozzáadjuk az előbbi masszához, a tojásfehérjét felverjük, és ezt is a tésztához adjuk. A tésztát 1 cm vastagra nyújtjuk, kis fánkokat szaggatva, és forró bő olajban ropogósra sütjük. Fahéjas porcukorral adjuk az asztalra.
Édességekről beszélünk, és a beszélgetésre készülve a hájas kalácsot is megemlítettük.
Igen, a hájas kalácsok, a hájas sütemények a tél jellegzetes édességei. Igazán jó hájas kalácsot ugye disznóvágások idején lehet készíteni, amikor friss hájhoz hozzájuthatunk. Ezt mindenképpen javaslom, aki teheti, próbálja ki. Munkaigényes elkészíteni, de nagyon-nagyon finom, és ez úgy veszem észre, hogy egy ilyen elfeledett étel. Tehát leveles tésztát lehet készíteni más zsiradékokkal is, ugye manapság vajjal, margarinnal, de a legfinomabb hájas ütemények azért valódi disznóhájjal készülnek. Tehát hideg hájas kalács, hozzávalók, 35 dek a háj, 45 dek a liszt, egy kis kanál szódabikarbóna, egy tojás, egy csipet só, egy evőkanál cukor, kevés borecet, lekvár a kiflibe, vaníliás porcukor a hintéshez. A hájat elkaparjuk vagy megdaráljuk, a lisztet kimérjük a gyúródeszkára, beletesszük a szódabikarbónát és elkeverjük vele. A lisztet két részre osztjuk, az egyik részhez hozzáadjuk a hájat, eldolgozzuk vele, négy kis cipót formálunk belőle, mindegyiket vékonyra nyújtjuk és hideg helyre tesszük. A liszt másik feléhez hozzáadjuk a tojást, a csipet sót, a cukrot és fele-fele arányban annyi vizet és borecetet, hogy rétes keménységű tésztát kapjunk. Kinyújtjuk, egy hájas tésztalapot belehajtogatunk, egy fél órára hideg helyre tesszük, ismét kinyújtjuk, belehajtjuk a másik hájas tésztát, ismét hideg helyen pihentetjük, és ezt mindaddig ismételjük, amíg a hájas anyag tart. Az utolsó pihentetés után a tésztát vékonyra nyújtjuk, forró késsel kockára vágjuk, a lekvárral vagy más töltelékkel megtöltjük, kifli alakúra formázzuk. Nagyon meleg sütőbe kisütjük, a kisült vaníliás porcukorral meghintjük, és várjuk meg, míg kihű lesz hidegen több napig. Fogyasztható, hosszú ideig eláll, sőt, ha áll még, egyre finomabb.
Elhangzott riportunkban Barancó Attila séffel beszélgettem.
Műsorunk folytatásában az azóta már elhunyt Juhász Csongor snittadíjas mesterszakáccsal beszélgetek.
Egy dolog az, ami a farsangi étkezéseket jellemzi, itt a vendégeskedéskor az asztalra bőségesen kerülnek ételek. Az asztal terítésénél, bemutatásánál már törekszenek arra, hogy vidám, hangulatos, kezcsináló dolog is kerüljen az asztalra, a lehetőség szerint virággal, különböző díszekkel, játékokkal, egyebekkel díszítik az asztalt. A vendégeskedés során bőségesen fogyasztanak az ételekből, hisz ennek az időszaknak ez a jellegzetessége. Az evésívás, mert ezt követően a farsang végén, a farsang farkán csúcsosodik ki az egész, és utána viszont egy 40 napos bőjt következik.
Egy mondat erejéig már megemlítettük a farsangi asztalt, hogyan készítsük el ezt az asztalt? Mik a legfontosabb jellemzői?
Hát ez is, ha vendégeket várunk, kösképp otthon, akkor azokból az ételekből készítünk fel az asztalra, amit korábban már elkészítünk füstöldók kerülhetnek föl, tormával, savanyúságokkal, egyebekkel, előre elsütött pecsenyék, amit hidegen tálalunk, tehát ezzel fogadjuk a vendégeket. Ez föl kell az asztalra, és a beszélgetés során ebből fogyaszgatnak a vendégek. Később, amikor elérkezik az ebéd vagy a vacsora időszaka, akkor leves, esetleg olyan jellegű ételeket készítünk az asztalra, amely kapcsolódik a tél időszakához elsősorban, pontosan a disznóöléshez, a disznótorhoz. Ezeket készítjük fel az asztalra, és ezeket melegen tálaljuk, nem maradhat el. Tulajdonképpen ebbe az időszakban az egyetlen igazi farsangi étel a farsangi fánk, vagy a csöröge, amely szintén egy fánkfajta. Ezt általában az étkezés végén szolgáljuk föl, és ez jellemzi leginkább a farsangi időszakot.
A farsangi asztalra milyen előételek, milyen levesek kerüljenek először?
Azért a háziasszony vagy a vendéglős vigyáz egy kicsit a vendégei egészségére is, tehát előételnek lehetőség szerint valami könnyebb előételt javasol, amely alakul az ételsorhoz, de mégse terheli meg rögtön a gyomrat. Én ezért egy halsalátát vagy egy halkocsonyát ajánlanék előételnek. A halkocsonya az ugyanúgy készül, mint a sertéskocsonya, a megtisztított halból, általában a ponyból szoktuk készíteni. Miután a halnak, a halcsontoknak kocsonyásító hatása van, ez épp úgy meg tud dermedni, és épp olyan finom kocsonyát tudunk belőle készíteni. Ez nem más, mint egy halászlé, amelyet nyilván nem bőlével készítünk el, hanem csak annyival, amennyi a halkocsonyához szükséges, hogy a halkocsonya meg tudjon alvadni. Ezt tálaljuk fel az asztalra, vagy egy halsalátát, főtt halat. Szépen metélte csíkokra fölvágunk, egy majonézes csíkokra vágott burgonyával összekeverjük, sózzuk, fehérborssal, fehérborral, kis tejszínnel ízesítjük, salátalevéllel megdíszítjük, és ezt adjuk előételként az asztalra. Ez étvágygerjesztő, és mégsem terheli meg a gyomrot a főétkezés előtt.
Az előétel után pedig milyen leves következzen?
Egy savanyú malacaprólék levest próbálunk az asztalra adni, amely bőrös sertéshúsból készül, egy raguleves szerűségű alapból, amelyet kockára vágott zöldségekkel ízesítünk, sóval, babérlevéllel és karikára vágott citrommal megfőzzük. Az egészet egy vékony, világos vajas rántással besűrítjük, és utána ízesítjük egy hangyányi mustárral, ecettel, citromlével. Ez egy pikáns, nagyon jó ízű leves lesz, amelyet azt adunk. Ha még nagyon jót akarunk, akkor ebbe a levesbe egy kis krumpli gombócot készíthetünk, ami főtt burgonyát összetörünk, sózzuk, kevés fehérborssal beízesítjük, nagyon kevés liszttel összekeverünk, és gombóc formára formálva a levesbe belefőzzük. Nagyon prima és nagyon jó ízű levest kapunk, és már ez szinte elég is lenne az, hogy a vendég jól lakjon, ha olyan sokat enne belőle.
De remélhetőleg nem lesz elég, és miután elfogyasztottuk az előételt és a levest, akkor következzen a főétel. Főételek közül melyek azok, amelyeket a farsang idejére nyugodtan ajánlhatunk a háziasszonyok figyelmében?
Igen, hát itt megint arra kell kitérnem, mint az elején mondtam, hogy ugye minden húsrészből tudunk ételt adni, most mégis egy olyan húsrészt mondok el, amit eddig nem dolgoztunk fel, ez pedig nem más, mint a dagadó, vagy ahogy a háziasszony ismeri, a véknya. Szépen középen felszűrjük, egy olyan húsrész, amely egy vékony hártyával van összekötve, felszűrjük és üreget képzünk bele. Ezután tejbeáztatott zsemlét jól kinyomkodunk, finomra vágott zöld petezselyemmel, sóval, egy kevés gombával, egy kevés zöld borsóval jól összekeverjük, egész tojásokat teszünk bele, amely majd a tölteléket megköti, és a véknyába töltjük. Ezután a nyílást hústűvel vagy hurkapálcikával elzárjuk, és sütőbe tesszük, kevés zsírral meglocsoljuk, nagyon pici vizet öntünk alá. Gyakori locsolgatás közben készesítjük, majd a végén egy picit hagyjuk megpirulni a tetejét. Amikor kész van, kivesszük a sütőből, és hagyjuk pihentetni. Pihentetni nagyon fontos, hogy a töltelékben lévő gázok, gőzök el tudjanak távolodni, és utána szépen tudjuk szeletelni magát a dagadót, hogy ne morzsálódjon. Ehhez sült burgonyát, vagy rizst, párolt is adunk, és szépen felszeletelve, zsírjába készített pecsenyével meglocsolva tálaljuk. Ez lesz a főétel.
Itt is fontos a mértékletesség a farsangi ételek esetében is. Hogyan tudunk erre törekedni? Hogyan tudjuk ezt elérni, hogy a sok finomságból mindegyikből legyünk, mindegyiket tudjuk értékelni, és ugyanakkor ne legyünk a végén valóban betegek, ne legyen semmilyen komolyabb probléma vagy baj.
Igen, hát miután tényleg többféle ételt kínálunk, arra kell törekedni, hogy egy nehezebb ételt egy könnyebb étel kövessen. Tehát legyen a gyomornak ideje egy kicsit regenerálódni, pihenni, azon túlmenően pedig ezt a átmeneti időszakot mindig egy kis kortyolással tesszük lazábbá, azért, hogy a gyomorsavat növeljük, egyrészt, másrészt pedig azért, hogy lazítsuk az ételek által keletkezett nehéz nyomást a gyomorba. Mi magyarok általában a sertéshúsokhoz, fehérhúsokhoz, halakhoz fehér borokat fogyasztunk, száraz, félszáraz borokat szoktunk ajánlani, de hát természetesen a háziasszonynak otthon, ami van, azt a bort adja az asztalra.
Vannak tipikus farsangi italok?
Tulajdonképpen ugye a borkészítők azt mondják, hogy az első pohár bort a szület után azt karácsonyra lehet bontani. Utána viszont a disznótornál farsangi időszakban már ezek a friss borok kerülhetnek az asztalra. Aperitívnek általában házi pálinkát, fehér pálinkát szoktunk ajánlani. Fehér pálinkát azért, mert ez étvágygerjesztő, és kellőképpen előkészíti a gyomrot az ételek befogadására. Tehát házi pálinka, fehér pálinka és borok azok, amik a farsangi étkezésnél elsősorban szokásosak.
Milyen finom édességek kerüljenek az ünnepi farsangi asztalunkra?
Hát tulajdonképpen az étkezés befejezését valamilyen tésztával szoktuk megkoronázni. Most a farsang legjellegzetesebb tésztája az úgynevezett farsangi fánk, de vannak területek, ahol a csörögét vagy másmilyen forgácsfánkot készítik, illetve egyes területeken még a húzott rétest is gyakran készítik. A fánkról tudni kell azt, hogy ez hikkel tésztából készül, amelyet az ismert módon elkészítünk, gyúródeszkán hagyjuk pihenni, majd körülbelül egy ilyen vizes pohár nagyságú karikákat szaggatunk belőle. Amikor a fánkot kiszaggattuk, azt félretesszük. Azt is hagyjuk pihenni, közben zsiradékot teszünk fel olvasztani egy mélyebb edénybe, lábasba vagy serpenyőbe. Fontos, hogy ez így legyen, mert a fánk sütésénél nagyon fontos az, hogy a fánkunk szalagos legyen a sütésnél. Ez azon túlmenne, hogy esztétikus, ugye ez egy jellegzetes dolga a farsangnak. A szalagos annyit jelent, hogy a fánk két sütött oldala között egy fehér csík marad. Ezt nevezzük szalagnak. No, de hogy ezt hogy tudjuk elérni, azt fogom elmondani. Ugye amikor a fánkot elkezdjük sütni, az nagyon fontos, forró legyen a zsiradék, a deszkáról a fánkot fölvesszük, és beletesszük a forró zsiradékba. Azonnal lefedjük, és amikor az egyik oldala megsült, akkor megforgatjuk. A hőkülönbség és a tésztában lévő levegő következtébe, és hogy nem fedő alatt sütjük, a fánk kicsit ki fog emelkedni a zsiradékból, és egy körülbelül újnyi vastagságú csík, szalag keletkezik a fánkon. Ezeket a fánkokat utána, amikor megsütöttük, szépen kirakjuk egy porcelántára, és vaníliás porcukorra meghintjük, és pálinkás barackiszt adunk hozzá. Ilyenkor kerül elő a spajzból az ősszel vagy a nyáron befőzött sárga barackisz, amit egy picike kis pálinkával megvadítunk, és a fánkok közepébe helyezzük. Nagyon gusztus és nagyon finom étel.
Mit tudhatunk a fánk eredetéről?
A fánk az német országért egy névet nyelvterületről származik, és egy véletlen folytán akadtak rá, illetve találták ki a készítői, az első készítői. Ez egy pékségben történt, ahol is a pék felesége megunva azt, hogy sokat kárálnak a vásárlók, hogy még nem sült ki a kenyér, a tésztából kimarkolt egy darabot, és eldobta. A tészta egész véletlenül egy forró zsíros serpenyőbe esett, amiben megsült, és miután meglátták, megízlelték, nagyon finomnak találták, és azóta jelen van étkezésünknél a fánk.
A fánk mellett pedig réteseket is említett. Ezek is lehetnek akár farsangi desszertjeink, édességeink.
A réteseknél mindenképpen az úgynevezett húzott magyaros rétes az, ami ilyenkor szokásos, tehát nem a tiroli, a vajas tésztából készült, hanem húzott rétes. Ezt manapság már nem nagyon készítik, mert lassan kihal az a nemzedék, aki ezt el is tudta készíteni. Nagyon nagy gyakorlat kell ahhoz, hogy rétes tésztát el tudjunk készíteni. Egyébként rétes lisztből mindenképpen az úgynevezett duplafogós lisztből kell készüljön, kevés zsiradékkal, kevés sós ecetes lével összeállítjuk egy középsűrűségű tésztát. Ezután egy asztalt abrosszal leterítünk, és liszttel meghintünk, és szépen a tésztát kézzel, az a legjobb, ha ketten vagy hárman csinálják, szépen egyenletesen kinyújtjuk úgy, hogy az asztalt teljes mértékben betakarja. Ha jó a tésztánk, akkor az nem szakadt el, és beteríti az asztalt, betakarja az asztalt. Ezután a szélén lévő vastag tésztarészt azt leszedjük, majd elkészítjük a töltelékeket. Na most itt a tölteléknél rengetegféle tölteléket lehet használni, a gyümölcsöktől, a diótól kezdve a káposztán keresztül sok mindent. Úgy kell készíteni a rétest, hogy rétest tésztát vajjal meglocsoljuk, és egy csíkba elhelyezzük a tölteléket, majd pedig az abrosz szélét fogva szépen fölhajtjuk, és egy körülbelül tenyérnyi szélességi rútba fölhajtjuk. Ezután kivajazott tepsibe tesszük, olvasztott vajjal meglocsoljuk, és megsütjük. Ha jó volt a tésztánk és jó a töltelék, akkor egy egész vékony, nagyon ropogós tésztát kapunk, amit utána attól függően mivel töltöttük, ha édes töltelékkel, akkor porcukorral, ha sós töltelékkel, akkor csak simán, szépen, rizsutosan felszeletelve tesszük az asztalra. Egyébként a rétesekkel kapcsolatban azt hagy mondjam még el, ami nagyon érdekes, hogy ennek is vannak hagyományai, mert azt mondták a régiek, hogy ha jó a rétes, és jó a rétes tészta, és úgy kerül az asztalra, akkor a házat és a ház népét segíti a természeti viszontagságoktól. Megmenti esőtől, villámtól és egyéb károktól. Ez is egy ilyen hagyomány.
Az elmúlt percekben az azóta már elhunyt Juhász Csongor Snittadíjas mesterszakáccsal beszélgettem.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Hűséged végtelen, Atyám nagyisten, elhat a mélybe, s az egek fölé. Irgalmad nem fogy a múló idővel, ki voltál, az maradsz mind örökké. Az ősz, a feslő tavasz, a nap, a hold és a nagy csillagsereg. Ez zengi szüntelen, együttes karban. Te vagy az irgalom, a szeretet. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, minden nap új áldás árad rám. Hiányom pótolod, hatalmas kézzel. Hűséged végtelen, Uram hozzám. Eltörlöd bűnömet, békét vesz körül, velem vagy lényed úgy, mert vidámít. Erőt adsz mára, s a holnapra reményt. Áldásod ontja rám ő árjait. Hűséged végtelen, minden nap új áldás árad rám. Hiányom pótolod, hatalmas kész.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Az adás szerkesztőjét, Bartók Beátát hallják. Most következő műsorunkban Huszár Lőrinc, ciszterci szerzetes atyával beszélgetek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Mai beszélgető partnerem Huszár Lőrinc atya, akitől rögtön az elején azt kérdezném, hogy mi indította önt a Jóisten felé, hogyan talált erre a szerzetes rendre, miért pont ebbe a szerzetes rendben kezdte hivatását?
Biztos, hogy a Jóisten hívta az embert, és úgy alakítgatta meghatározta az ember életének körülményeit, eseményeit, hogy végül is itt találtam magam. Én magam is természetesen akartam előbb pap lenni, állítólag már 4 éves koromban ezt kijelentettem, mert már egészen kisgyermekként vittek szentmisére, illetve később megfogalmazódott bennem az a gondolat, az a vágy, hogy szerzetes legyek, akkor, amikor már ugye 90-es évek elején a szerzetes rendek szabadon tevékenykedtek az országban. Én Észak-Magyarországról, Borsod megyéből származok, a gyermekkoromat, fiatalkoromat azt Nyéglátházán töltöttem, és akkoriban, amikor 20 év körüli voltam, volt ott egy olyan lelkes atya, sajnos ő már elhunyt, Szabó Jánosnak hívták, aki nagyon meg tudta fogni fiatalokat is, a emberekkel, hívekkel is igyekezett jó kapcsolatban lenni, nagyon mély lelki életet élt, és ő biztatott abban, hogy hát, ha pap akarok lenni, akkor legyek szerzetes, és végül is úgy megtaláltam ezt a szerzetes közösséget. Talán, aki házasságban él, az sem tud pontosan válaszolni arra, hogy miért pontosan vele él házasságban, miért pontosan vele kötötte össze az életét. Találkoztam a ciszterci közösséggel, ciszterci szerzetesekkel, ciszterci renddel, és úgy döntöttem, hogy belépek a közösségbe. Én mezőgazdasági szakközépiskolát végeztem Abaújszántón, utána felvételiztem egyetemre, agrártudományi egyetemre, közben katona voltam, megszereztem a agrármérnök diplomát, és miután mindezeket elvégeztem, utána indultam el ezen az úton. Előbb Zircre, pontosabban Nagyvenyimbe kerültem, akkor még ott volt 93-ban a ciszterciáknak a novíciátusa. Ott egy rövid időt, 2,5 hónapot töltöttem, majd Zircre az anya monostorba kerültem. Akkor kaptuk vissza folyamatosan az Zirci apátság épületét, és akkor úgy bővült a közösségünk létszámban is, lelkiekben, szellemiekben is. A teológia első részét, a filozófiai tanulmányokat, mondjuk így, azt Zircen végeztem, mert akkor még voltak olyan rendtagok, akik megfelelő tanári képesítéssel rendelkeztek. Közeli teológiára jártunk be később, Veszprémbe, és ott végeztem a teológiát. Zircen szenteltek pappá 1999. június 25-én, és abban az évben, augusztusban a pécsi gimnáziumunkba kerültem. A ciszterci rend Magyarországon, mint tanítórend ismert. Valóban a 18. század második felétől éppen Egerben kezdődött el a ciszterciák oktató tevékenysége. Magyarország területén a ciszterciek egyre inkább az oktatást, illetve kisebb mértékben a lelkipásztorkodást vállalták föl. Akkor, amikor Pécsre kerültem, ott 4-en voltunk szerzetesek. Hittant tanítottam, kollégiumi nevelő is voltam. Nekem nincs szaktanári képesítésem, mérnök tanári képesítésem van. Az agrár mérnök diplomára szereztem meg ezt a mérnök tanári képesítést. Így volt pedagógiai képesítésem, és így tudtam tevékenykedni iskolában, gimnáziumban. Ott 6 évig voltam Pécsett, néhány évig osztályfőnök is voltam, majd Pécs után Budapestre kerültem. Budapesten többféle tevékenységet végeztem, lelkipásztori tevékenységet is, a Szent Imre plébánián is, azon kívül egy kápolnának voltam az igazgatója, az Ulászló utcai kápolnának. Van egy ingatlanunk Budapesten, azzal kapcsolatban ilyen gondnoki tevékenységet is folytattam. Majd 6 év után, mindig 6 évente kerültem új helyre, Zilcre kerültem, ahol plébános voltam 6 évig, vissza az anya monostorba, majd Szent Imre plébániára kaptam kápláni kinevezést. Sajnos kevesen vagyunk az egész országban. Létezünk itt Budapesten, vagyunk Zilcen, Székesfehérvárot vagyunk jelen, illetve a Pécsi gimnáziumban. Van a egri gimnáziumunk, sajnos Egerbe a 90-es évek második fele óta nem jutott ciszterci szerzetes. Ennyit tudok így magamról mondani a szerzetesi életutamról. Valóban úgy titok, szokták mondani a hivatás, titok az, hogy miért éppen abban a szerzetes közösségben van az ember. Nem történt semmi rendkívüli az életemben. Szerzetes akartam lenni, pap akartam lenni, végül is Isten segítségével az lettem. És azt hiszem, hogy szükség van az Isten segítségére ahhoz is, hogy az ember úgy ki tudjon tartani ezen az úton, ebben a hivatásban, ebben a szolgálatban.
Említette ezeket a helyeket, ahol jelen vannak önök most Magyarországon. Mindegyik helyen vannak iskoláik is?
Iskolánk van Budapesten, a Szent Imre gimnázium, Székesfehérvár ott a Szent István gimnázium, Egerben a Gárdonyi Géza gimnázium, Pécsett a Nagy Lajos gimnázium. Baján is volt gimnáziumunk 1948-ig, de azt nem is kértük vissza, nem is kaptuk vissza. Pécsett egy általános iskolánk is van. Pécsett úgy alakult, hogy a Miasszonyunk Női Kanonok Rend intézményeit vettük át. Sajnos a Miasszonyunk Női Kanonok Rend kihalt voltak éppen, és mi ott voltunk a közelben, mint szerzetes közösség, és úgy alakult, hogy a mi fönntartásunkba, az Ilci apátság fönntartásába kerültek a Miasszonyunk Női Kanonok Rend intézményei. Plébániát látunk el Budapesten, Budán a Szent Imre plébániát. Ez egy nagy plébánia, nagy templommal, viszonylag sok lelkipásztori elfoglaltsággal. Pécsett csak gimnáziumunk van, Egerben ott van a gimnázium, de sajnos oda nem jut jelenleg ciszterci szerzetes, ott egy templom igazgatóság, az sem ciszterci látja el. Plébániánk van Székesfehérvár, ott egy kicsinke plébánia a gimnáziumhoz közel, az a templom, amely a eredetileg jezsuitáké volt, úgy mint Egerben, és a ciszterciek látták el mindig azt a templomot, és plébániánk van Zircen, természetesen török után a ciszterciek vállalták ott a lelkipásztori ellátást, illetve Zirc környékén is, de mivel kevesen vagyunk, egy Zirc melletti kis plébániát, Olaszfalut látjuk el. A ciszterci élet az, hogyha szétnézünk a világban, igen sok színű. Voltak éppen ahány apátság, annyiféle életforma fogalmazhatunk így. Közép-Európában a ciszterciek, mint lelkipásztorkodó tanítórend ismertek, de a ciszterciek nem egy speciális feladatra létrejött szerzetes közösség, mint a tanító vagy betegápoló rendek. A ciszterci gyökerek, azok Szent Benedek regulájában találhatóak. Ez a szerzetesi mozgalom, szerzetes rend, a ciszterciek közössége azzal a célkitűzéssel jött létre, hogy Szent Benedek reguláját hűségesen betű szerint megtartsák. 1098, ez a dátum a születésnapunk, akkor alapítják Szitó vagy Cisztercium monostorát Franciaországban, Burgundiában. Egy érdekes időszak volt ez a szerzetesség története szempontjából. Egy útkereső időszak volt a 11.-12. század, amikor új monostorok nagyszámban, új szerzetes közösségek nagyszámban jöttek létre. A ciszterci közösség, a nevezhetjük ciszterci reform, azt a célkitűzést tette magáévá, hogy Szent Benedek reguláját betű szerint, szó szerint megtartsa. Egy franciaországi, szintén reform monostorból, Molénből, Szent Róbert és társai kivonulnak a Szitónak, Cisterciumnak nevezett helyre, és ott megalapítják az új monostort. Egyébként ez a szó, hogy Cistercium, azt jelenti, hogy a harmadikon innét. Nagyon prózai elnevezése van a rendünknek, ugyanis ez a hely a országút harmadik mértföldkövén innét volt, és úgy jelölték ezt a helyet, hogy a Cisztercium a harmadik mértföldkövön innéti hely, tehát Szitó Cisztercium nevéből származik a rendünknek az elnevezése. A ciszterci reform az egy picit válasz volt a klünyi reformra, mondhatjuk úgy, hogy reakció, ellenválasz, ugyanis a klünyi szerzetesség ugyan valóban egy imádságos liturgiának élő szerzetes közösségek voltak azok, amelyek a klünyi monostor szövetséghez, klünyi kongregációhoz tartoztak, de úgy érezték a korai ciszterciek, hogy a klünyiek túlzásba viszik, szabad így fogalmazni, az imádságot, a liturgiát vitték túlzásba. Tehát az volt a szerzetesek feladata, hogy minél hosszabb, minél szebb zsolozsmákat énekeljenek, más nem csináltak, voltak éppen a szerzetesek, és a ciszterciek éppen Szent Benedek regulájának szellemiségéből kiindulva azt a célt is kitűzték maguk elé, hogy az imádságnak, a lelki életnek és a munkának egyfajta összhangját megteremtsék. A klünyi monostorokhoz képest, ugye a klünyi monostorhoz rengeteg, több száz monostor tartozott, nagyon leegyszerűsítették a ciszterci monostorokban a liturgiát, lerövidítették a zsolozsmát, azért, hogy a szerzetesek dolgozni is tudjanak, kétkezi munkát is tudjanak folytatni, olvasni, elmélkedni, lelki életet is tudjanak élni. Szitó monostorából további 4 monostort alapítanak. A ciszterci kezdeteket taglaló krónikák úgy mutatják be Szitó monostorát, mint amely közösség hanyatlik. Szent Róbertnek vissza kell térnie pápai parancsra az eredeti monostorába, Molénba. Szent Róbertet, Szent Alberik apát követi, Szent Alberik apátot pedig Harding Szent István, aki angol származású volt, és a rendi legendárium, amely nem teljesen felel meg a valóságnak, úgy mutatja be Szitót, mint amely közösség hamarosan kihal, hanyatlik. Ez nem volt igaz, hiszen Harding Szent István apát idejében a szitói monostorban biblia fordítás készült. Tehát egy olyan monostor, egy olyan szellemi műhely, amelyből biblia fordítás kerül ki, az nem mondható semmilyen szempontból hanyatlónak. Ezt a rendi hagyománya, rendi legendárium azért követi el ezt a kis csúsztatást, hogy Szent Bernátnak a személyét kiemelje. Szent Bernát Harding Szent Istvánnál kopogtat, sokat magával, akiket ő beszél rá, hogy lépjenek Szitó monostorába, és valóban Szent Bernát apát hozza majd meg a rendnek a virág korát. Szent Bernát már felnőttként tanult, képzett felnőttként lép be a szitói közösségbe. Néhány év múlva el is küldik őt, a papa szentelik közben a szitói monostorban, Clairvaux monostorának az alapítására. És Clairvaux lesz majd a ciszterciek legjelentősebb közössége. Szent Bernát halála után, 1153-ban hal meg Szent Bernát, néhány évtizeddel, 1182-ben Clairvaux-ból, Szent Bernát apátságából Zircre érkeznek francia szerzetesek, de már a zirci alapítás előtt jelen voltak a ciszterciek Magyarországon. Mai Bátaszék területén alapítja Géza király Cikádor nevű apátságot, az ausztriai Magyarországhoz viszonylag közeli apátságból, Heiligenkreuzból jönnek ide szerzetesek. Visszatérve Szent Bernát személyéhez, fogalmazhatunk úgy, hogy ő egy nagyon elfeledett szentje az egyháznak. A középkorban, vagy az azt követő évszázadokban is egy nagyon olvasott, sokat idézett szent volt. Hát napjainkban szinte senki nem idézi Szent Bernátot. Szent Bernáttal szerencsénk van, rengeteg beszéde, levele, értekezése, kisebb-nagyobb művekönyve maradt fönn. Szent Bernát szerzetes akart lenni, olyan szerzetes, aki csak az Istent keresi, és a lelkének az Isten felé való fordításával foglalkozik. Ugyanakkor Szent Bernát kilép gyakran a monostor zártságából, oly gyakran, hogy ezt már ő is túlzónak tartja. Szent Bernát századaként emlegetik az 1100-as éveket. Valóban Nyugat-Európában ő nagyon nagy hatással bírt akkor. Tanítványából is pápa lesz, egyik római monostornak volt az apátja, harmadik Jenő pápa, akit az egyház boldogként is tisztel. Szent Bernát egy könyvet ír Jenő pápának, hogy hogyan kell viselkedni a pápának, mit kell tenni a pápának. Szent Bernátot fölkérik uralkodók, hogy simítson el problémás helyzeteket. Szent Bernát idejében egy egyházszakadás van az egyházban. A bíborosok két csoportra oszlanak. Az egyik csoport megválasztja Ince pápát, a másik csoport Anaklét pápát, és Anaklétot Bernát ellen pápának tartja, és úgy érzi, föl is kérik őt erre, hogy fogadtassa el Ince pápának a törvényességét jó pár uralkodóval. Szent Bernát el is indul, és uralkodókat, országokat keres föl. Itália, Franciaország, Németország, Svájc, azok a területek, ahol gyakran fölbukkan Szent Bernát, és rábír uralkodókat arra, hogy a törvényes, a valódi pápához csatlakozzanak. Szent Bernátról beszélik azt, hogy a anyák féltették a fiaikat, az asszonyok pedig a férjeiket, mert ahol ő megjelent, sokakat rábeszélt arra, hogy szerzetesek legyenek. És ugye a középkorban még volt egy ilyen lehetőség, hogyha egy házaspár ugye tagjai úgy döntenek, hogy a feleség is monostorba vonul, a férj is monostorba vonul, akkor ez a házasság voltaképpen megszűnik, és Szent Bernát követett el ilyen dolgokat. Hogyha a Szent Bernát beszédeit olvassuk, sajnos nem igen szoktuk olvasni, a papi zsolozsmában egyébként nagyon sok beszéd van Szent Bernáttól, akkor most is olyan elevenen, frissen hatnak, és valóban két témáról szólnak, az Istenről és a saját lelkünkről. Mindezek ellenére Szent Bernát nagyon aktív külső tevékenységet folytatott. Említettem, hogy az egyik tanítványából pápa lett, és ez a pápa, Jenő pápa fölkéri Szent Bernátot, hogy hát ebben az időszakban vagyunk, segítsen a keresztes hadak toborzásában. És Szent Bernát mond egy gyújtó beszédet, illetve több helyen is mondott beszédet, és ugye úgy fejezi be, hogy Deus vult, Isten akarja mindazt, hogy fölszabadítsák azokat a területeket, amelyek hát ugye nem keresztény uralom alatt vannak, és a keresztények ott szenvednek, és a tömeg is átvette ezt a szót, hogy igen, Deus vult, Isten akarja, nagyon föl tudta lelkesíteni a tömeget. Sajnos a keresztes hadjárat igen csúfos vereséggel végződött. Szent Bernát igazából nem is tudta, hol van az a Szentföld, hogy mit jelent, milyen nagy vállalkozást jelent egy keresztes hadjárat, és voltak éppen ebbe betegedik bele Szent Bernát, és utolsó éveit már igencsak betegen, megtörten éli, és ahogy említettem, 1153. augusztus 20-án költözik az örökké valóságba. A beszédei, levelei, művei miatt úgy emlegetik, mint a mézajkú doktort, aki valóban nagy hatású lehetne, talán mi ciszterciek is tehetnénk azért, hogy többekhez eljusson Szent Bernátnak az üzenete.
Kedves hallgatóink! Az elmúlt fél órában Huszár Lőrinc ciszterci szerzetes atyával beszélgettem, mely beszélgetés folytatása egy hét múlva ugyanebben az időben következik. Búcsúzik Önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott összeállításunkat hétfő hajnalban 0 óra 5 perctől és szombaton 20 óra 35 perctől megismételjük. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid